és dr. Milánfi Balázs itt a stúdióban ismételten. Szevasz Balázs, sok szeretettel köszöntelek. Gyere kicsit közelebb a mikrofonhoz, vagy húz magad.
Szalám, shalom, peace és béke mindenkinek.
Itt a Mambonál itt nagyon tánclépésekbe jöttél a mikrofonhoz.
Ennek oka van. Sokat éltem Kelet-Afrika egyik másik országában, így Zambiában is, ahol a bantu nyelvek között beszélnek sonául. Nos, Zambia, illetve Zimbabwe. Uh-huh. Bemba, Sona, ezek mind bantu nyelvek, és ezeken a nyelveken a mambo azt jelenti, hogy Isten. Ugyanis a mambo az számukra egy olyan fogalom, ami zene, tánc és fohász isteneikhez. Nos, amikor mi oda megyünk fehér bőrüként, és leülünk közéjük, és hallgatjuk a dobok elbűvölő ritmusát, magunk is táncra akarunk perdülni, és ugye eszeveszetten nézzük, ahogy katartikus táncaikkal elvarázsolnak minket azok a csodálatos testű, főleg nők, de ők nem ebben élik ki magukat, mint a fehérek, tehát ők nem a hölgyeknek bizonyos testrészeit bábulják, hanem átadják magukat tánccal isteneiknek. Ezt hívják mambónak.
Egészen fantasztikus magyarázata volt ez a mambónak valóban, ahogy te ezt elmondtad, tényleg az ember úgy látja maga előtt a dolgokat, és hogy lehet, hogy Afrikában, ahol hát nem igazából lehet mondani, hogy konfekció szerint öltöznek, hanem inkább konfekció szerint vetkőznek, alig van rajtuk ruha, hogy a pasikat nem érdeklik a nők. Vagy ebben a formában így nem igaz?
Hogy mondjam, ahol egészséges férfiak vannak, ott mindenhol a férfiakat érdeklik a nők, csak ennek más szabályai vannak. Aha. Tehát, hogy mondjam, a nő az nem egy tabu arrafelé, hanem ez egy teljesen normális kapcsolat része. Tehát Afrikában a férfi-nő viszony az... nem is mondanám európainak, talán még annál is normálisabb. Európában is sok a konvenció, a bevett szokás, a sok beidegződés, amely gátlásokat ültet nemek közé. Uh-huh. Afrikában ezek a gátlások, abroncsok az agyon, ahogy szoktam mondani, nem működnek. Aha. Tehát őnáluk ez a nemi élet sokkal, hogy mondjam, földibb, és sokkal természetközelibb.
Ugye, hogyha már itt az európai, ha már ebbe kaptunk bele, hát biztos még egy csomó mindenbe itt az elkövetkezendő percekben, ha már ebbe kaptunk bele. A hagyományos udvarlás, bár ugye már Európában sem igazából divat ez, de én emlékszem gyerekkoromban milyen nagy élmény volt, amikor elmentem a lányjal moziba, és akkor titokban ott a sötétben megfoghattam a kezét, és akkor nem tolta arrébb, hanem visszafogott, és hát ez már egy biztató jel volt arra, hogy esetleg járni fogunk. És szóval másképpen épült fent, tehát ez a... Ma pedig ugye hazakísérhetlek meg, hát, szóval ismered ezt az alapvicet. Tehát gyakorlatilag itt minden sokkal, de sokkal gyorsabban működik, és ez nem hiszem, hogy annyira egészséges. De mi a helyzet Afrikában? Van-e udvarlás? Van-e hát a jó értelembe vett csajozás, amikor valami program kialakul, ami aztán nyilvánvalóan minden egy idő után a szexbe torkolik, szóval elvezet majd oda. Szóval milyen gyors a tempó?
Visszatérek, amit te mondtál, minden ugyanaz, csak nincs mozi. A szokásvilág az nagyon sok mindenkit befolyásol arra felé, tehát minden törzsnek, minden országrésznek, világrésznek ott megvan a saját hagyománya. Uh-huh. Na, az persze nem működik, hogy egyik pillanatra a másikra rávetjük magunkat a hölgyre. Ott is van udvarlás, ott is van az, hogy a törzsi szokás szerint a férfinek bizonyítani kell, hogy férfi már és nem kisfiú. Aha. Ezt nem bizonyos szerv méretei döntik el, uh-huh. hanem bizonyos viselkedési normák, bizonyos vizsgákon való átmenetel. Most ne a maszáj törzsre gondoljunk, ahol igen erős a szelekció, hiszen ott oroszlánnal kell megverekedni ahhoz, hogy nőhöz jussunk. És ugye mindig a győztes kapja a nőt.
Van, mikor az oroszlán.
De a férfi-nő kapcsolat is teljesen más, hiszen például vannak olyan törzsek, ahol a saját törzsbeli nők azok tabuk. tabunak számítanak. Tehát
vagyis ott nem lehet csajozni? Nem lehet csajozni a törzsbeli hölgyek között?
Igen, igen. Mondom, van ilyen törzs, van tehát ilyen. Nem általában. De, és minden olyan szomszédos törzs női pedig megengedettek, tehát itt egy normális keveredés van. Ez befolyásolja a gondolkodást is. Tehát itt nincsenek olyan bezárt világok, mint ami itt Európában létezik, sőt, még ma is van, ugye? Ott szabadabban mozogtak az emberek, a tudat is szabadabban mozgott. Ezek a határok, amik ma vannak Afrikában, ezek mesterséges határok, és valahol mi fehérek húztuk meg ezeket annak idején.
Amit igazából nem vesznek komolyan az ott élősről az életükben. Tehát átmennek a másik faluba, másik törzshöz. Hány éves kortól indul el ez a vándorlás, vagy ha úgy tetszik, ez az udvarlás a pasiknál?
13-14.
Igen, ilyen fiatalon nyomatják a dolgot már?
Ők előbb érnek. Aha. Ezek a déli népek, főleg Afrikában, ugye ezek a igen déli népek.
Ezek nagyon déli népek.
Igen. Ők előbb érnek, gondolkodásban is előbb érnek, és várjunk, vegyük vissza az agarakat, ugye mit jelent az, hogy gondolkodás, hogy más világ az ő gondolkodásuk. Ugye aha. Mi általában azt mondjuk, hogy ezek primitív népek, fejletlen népek, leértékeljük őket, és az IQ tesztjeinken általában megbuknak. Aha. De ez azért van, mert az IQ teszt kérdéseit mi állítjuk össze. Aha. Abban az esetben, állítaná össze az IQ teszt kérdéseit, és nem találnánk meg a vizet, vagy a sivatagban az ő kérdése, akkor ők IQ tesztjeik szerint mi vagyunk egy fejletlen visszamaradott társaság.
Igen, szóval ez a mi mennyi, mi hány tipikus esete, akár onnan vizsgáljuk a kérdése. Tényleg, hogyan is tudnak ők tájékozódni? Szóval ez mondom, egészen érdekes dolog, ott a Szahara, ott van sok minden, és olyan egyformának tűnik tulajdonképpen minden, persze egy város az egészen más, de hát nem városokból áll Afrika, az 53 ország az nem annyi város, ahány ország, szóval minden másképpen működik. Hogyan tájékozódnak?
Ezek fantasztikus, érdekes dolgok, mert itt is törzse válogatja, van, aki a csillagokat tekinti tájékozódási pontnak, és ugye a leggyakoribb az, hogy megvannak a beidegzett útvonalak, de ezeket az útvonalakat ne úgy képzeljük el, hogy valaki Pestidek útról elmegy Sojmára, hanem itt olyan karavánutak szelték át a kontinest, amely Tunisznál kezdődött, és a mai Dél-Afrikánál végződött. És ezek a karavánutak, amelyek történelmi, kereskedelmi utak mind a mai napig élnek és vannak, hiszen ne feledjük el, hogy a teve vagy az akármilyen állat hátán ülő emberek enni szoktak, inni szoktak, kiköpik a magokat, azokból a magokból fák nőnek ki, és ezeknek a fáknak a mai jelei ott vannak. Tehát például Tunisztól egészen Bulawayoig, Zimbabwéig részéig például van egy olyan fasor, amit a kiköpött magok eredményeztek. Na, ez mondjuk egy kivételes
tájékozás. Egy csinos hosszú út, és nagyon sok mag kellett hozzá.
Hó, nagyon.
És sok év, ahogy itt
Igen. Azon kívül ugye a domborzati és a vízrajzi viszonyok is segítenek számukra, hiszen az az ő útvonaluk, amelyet a természet megnyit előttük. Tehát ez a földi viszonylat, az égi viszonylat pedig a csillagok és a hold állása.
Tehát gyakorlatilag, amikor beborul véletlen, akkor ma nem menjünk tovább, ugye, mert nincsenek fenn a csillagok. Hát...
Igen.
Zenéhez térjünk vissza, hogy döbbenten hallottam, amíg ott a fotelben ültél a háttérben, hogy mondtad, hogy te indultál rap versenyen is.
Igen, ez egy francia nyelvterület, Mali, és akkor éppen 55 éves voltam, ami Saint-Cansin. Én voltam a Monsieur Saint-Cansin, a legidősebb induló. Ez úgy történik Maliban és általában Nyugat-Afrikában, hogy az embereknek megjön a kedve a zenéhez, lezárnak egy utcaszakaszt, a rendőrség nem állítja le, a helyi önkormányzat nem szól bele.
Ja, és nem kell nem 16 levélben írni neki.
Mert természetes, hogy az emberek, ahogy esznek és isznak, majd ezt ürítik, ugyanilyen igényük van, természetes igényük arra felé a zenére, tehát akkor most lezárják és táncolni fognak, énekelnek. Megjönnek a dobosok, esetleg ha hangszer is van, akkor az még jobb, a lányok énekelnek, és bepörgetik a népet. Elkezdő kezdődik az egész naplemente után, mert ugye akkor van aránylag elviselhető hőmérséklet, és a népek csak jönnek, és ez az ő, hogy mondjam, kiélési lehetőség.
Ez az utcabál tulajdonképpen. Ez a helyi
ez utcabál. Az utcabál. Ez az utcabál.
Miért van az, hogy tulajdonképpen a különböző kongák, különböző dobok, tehát az ütőhangszerek azok a hangszerek, amelyek annyira elterjedtek Afrikában. Tehát ezek az alaphangszerek, és hogy egy fúvóssal találkozzál, ne adj Isten, egy hegedűvel, talán gitárral gyakrabban, de hát ez olyan elenyésző az ütőhangszerekhez képest. Ennek van valami oka, kultúrája, múltja, szóval miért az ütőhangszerek?
Rengeteg oka van. Ugyanis az ütőhangszerek bocsájtanak ki olyan frekvenciát, amelyek bizonyos távokra, hosszakra hallható. Uh-huh. Sőt, van olyan ütőhangszer, amelynek a hangja rövid távolságon belül nem is annyira, mint inkább hegyeken túl hallható. Uh-huh. Ezek üzenő hangszerek voltak, és nem csak földi üzeneteket továbbítottak, hanem spirituális üzeneteket is. Így módon azok a kis dobok, amelyekkel a darabakka vagy egyéb nevre hallgatnak, ezekkel földi üzeneteket táncokhoz, mert ugye minden tánc egy üzenet, uh-huh. és minden tánc egy rituálé, ez nem csak egyszerűen, mert neki kedve van mozogni. Uh-huh. De ugyanúgy a hatalmas kongák és egyebek, azok pedig égi üzenetek, amelyek lelkeket szólítanak meg. Uh-huh. De például ott voltam Joshua Nkomo emlékünnepéjén, amely ő volt az, aki Zimbabwe felszabadulását követő első elnökök közé tartozott, a mai Mugabe-val együtt kezdték, csak valami módon meghalt. Uh-huh. És az ő lelkét szólították fél órán keresztül olyan meghitten, hogy mindenki ledöbbent a kongákon, és azok is, akik egyéb mámorban voltak, csak a lelkek, minthogyha a lelkek suhanását hallotta volna a közegben.
De térjünk vissza a repre, mert ez nagy tempóval kikerültük itt a dobok üzenetével, szóval 55 voltál, és akkor kedved támadt a repre, vagy mit történt?
Ez nem kedvem támadt, hanem egyszerűen az ember nem tud ellenállni. Amikor aha. hallja azokat a ritmusokat, és hallja azt, és látja azt, hogy nem csak ő van így, hanem a szomszédja, az ő szomszédja, és az egész társaság együtt mozog, együtt lélegzik, akkor ő is velük mozog. Így aztán egyedüli fehér emberként ebben a fekete társaságban én is belobogtam ebben a műfajban, és adtak egy tiszteletbeli első helyet, persze képtelenség azokkal a feketékkel, ezeknek ott hajlik a csontjuk, ahol fehérnek soha, uh-huh. és ugye megtiszteltek azzal, hogy egy tiszteletbeli fehérnek kiáró első helyet kaptam a koromra való tekintettel. Úgyhogy élmény volt, hát nekik főleg, mert ők hülyére röhögték magukat.
Nekik ez egy show műsor volt.
Igen, nekik ilyet még sose láttak.
Egy fehér ember reppelt. Az előbb azt mondtad, hogy nem tudtál ellenállni. Hogy vagy az érzésekkel, hogy vagy a világgal? Tehát te mindig azt teszed, amihez kedved van, aminek nem tudsz ellenállni? Szóval hogy működsz te tulajdonképpen? Valahogy, amikor azt mondtam, egy igazi világfi vagy, aki hát egyszerre vagy ott van a világ szinte valamennyi országában, és ezek között nagyon sokban éltél, ott voltál. Ez mindegy nem tudok ellenállni című állapotból keletkezett, vagy azért van valami tudatosság is benne? Szóval hogy működsz?
Amikor az ember tervezi az életét, általában nem jön össze. Gratulálok azoknak, akik önnek összejön.
Ebben nagy igazság van, amit te mondtál, ezt
és
magamról is tudom.
Akkor, amikor nem tervezem, hanem csak ráhagyatkozom azokra a hullámokra, amik cipelnek, akkor valahol sokkal boldogabb vagyok. A zene is egy ilyen hullám.
Bizony.
Arra rá kell hagyatkozni, és az visz. A vallás is egy ilyen hullám, hogyha a vallást vallásnak tekintjük, és nem betegségnek és kórképnek. Tehát akkor, hogyha valami világgal mi összekötetésbe kerülünk, ami visz, ami hordoz minket, akkor ne ellenkezzünk. Uh-huh. Hogyha menni kell, menjünk. Hogyha jól érezzük magunkat, adjuk ki magunkból, szabaduljuk fel. Annyi ember van a világon, akik azon fáradoznak, hogy tegyenek ránk mindenféle gátlást. Uh-huh. Hogy tegyenek...
A vallás vallások között is van az jó néhány.
Érdekes,
amikor... Üzleti alapokon működő vallások.
Sajnos az a helyzet, hogy el kell különítenünk a vallást és az egyházat. Amikor ezek a vallások kezdődtek, akkor mindegyik felszabadító jellegű volt, amikor pedig ezekre a vallásokra ráépültek az egyházak, akkor azon fáradoztak az elmúlt 2000
az vagy már 1000. Üzleti vállalkozás volt majdnem.
És ma is az van, elnézést, hogy Isten egy áru, adjuk el.
Igen.
Ez nem így kezdődött. És ez számomra azért vonzó Afrika, mert ott még tényleg Isten van, vagy istenek vannak, ott még tényleg ebbe a létbe úsznak ki az emberek, a hatalmas nyomorban találnak egy szigetet, ahol túlélik ezt a lelki válságot.
Tehát ez a hit az egy rettenetesen fontos dolog, mert ha valakinek van hite, és hisz és bízik valamiben, és az nem irányított, vagyis nem engem akarnak irányítani, hogy én milyen hitben legyek benne, mert attól kezdve az egész dolog fals. De hát, hogyha belülről jönnek a dolgok, és egy belső hit mozgat engem, az egészen más. Ez egy olyan hullám, amire rá lehet ülni.
Erre rá lehet ülni. Ez olyan, mint a zene. Uh-huh. Elvisz a mennyországban. Uh-huh. Látom, téged is elvisz, mert hogy itt kevered a keverőpultnál a zenéket, látom, hogy egész más világban vagy.
Hát hogyne.
És
hogyne.
Ez a világ fiatal.
Tulajdonképpen ez is egy hit, a zenének a hite, amit viszont semmiféle egyház, semmiféle szervezet, vagy nevezők bárminek nem próbál és nem tud kormányozni. A zenét előveszed, és a zenének a mögöttese szolgáltatja azt a hitet neked, ami miatt te hiszel benne.
Pontosan. Az egyház nem különbözik semmi más szervezettől, és a szervezetnek önmaga van érdeke, nem pedig.
Hát persze.
És így módon elnézést, aki sért vérzi magát, semmi különbség a munkásőrség, vagy valamiféle egyház, mindegyiknek ugyanaz az érdeke, hogy a szervezet fönnmaradjon. Viszont ha ebben a úgymond vallási értelme, te is egy vallásos zeneimádó vagy. Ebben az értelemben visszük át a hitet, akkor például én Afrikában megtaláltam önmagamat. Nem lettem milliómos, sőt, ha lehet, akkor anyagilag sokkal rosszabbul állok, mint amikor
mikor elmentél innen. Hát
de mégis valami visszahúz, mert igen, vízvezérigazgató. De azt kívánom, hogy ott temessenek el.
Afrikában.
Hogy Afrikába. Hát ott például nem kell kijönnöm 25 évenként a síromból, hogy egy másik 25 évet befizessek. Például a mi világunkban ez meg kell.
Eltűnnek emberek, eltűnnek sírok, igen, mert 25 év eltelt, és akkor kimegy valaki a temetőbe, már nincsen ott.
Ott a léleknek óriási ereje van, ezt nem merik megtenni. Egy ilyen intézkedést nem mernek hozni.
Hát eszükbe se jut szerintem.
Eszükbe se jut.
Igen, szóval a műhit és az irányított hit az káros, nagyon-nagyon káros tud lenni minden tekintetben, és ez nem csak vallási tekintetben, hanem más tekintetben is, és az önmagukból jövő és magunk által alakított és formált valami az, ami az emberi lelket és magát az ember tudja vinni előbbre.
Így van.
Mana-mana, hogyha ő is úgy gondolja.
Mana-mana.
Ez volt a Dolly-ról és a Mana Mana, egy dal, amelyet nagyon-nagyon sokan játszottak a világban, és persze annak idén a Gemini-ben ott volt a Kékez Zoli, meg a Dolly-ról és a Naná, hogy a Dolly-ról is eljátszottam a Mana Manát. Balázs, ugye azt mondtad, hogy a sárkúnyhó az mindig jut nekem, hogyha mégis úgy döntök, hogy a lelkem a zenével együtt oda szeretne menni.
Bármikor és bárkinek. Tehát én az előbb ugye elmondtuk azt egymás között, hogy itt ugye az embereknek általában több van megadva, több megadatot, mint egy normál afrikainak. Talán az is elhangzott, nem emlékszem, hogy matematikailag bizonyítható, hogy egy afrikai viszont jobban él. Elmondom, hogy hogyan.
Tehát akkor, nem azért, mert több plazma tévéje, autója és mobiltelefonja
van. Nem, elmondom neked, annyiból áll a dolog, hogyha van 10 dollárja is, ez lecsökken nullára, akkor az éhen hal. Viszont ahhoz el kell jutni nullára. De viszont egy itteni állampolgár marha nehezen jön ki mínuszból a nullára. És miután ez a helyzet, ez az anyagi helyzet, ezért ott nincs annyi stressz. Itt nagyon sok a stressz, mert nem tudsz kijönni nullára, mindig visszalöknek mínuszba. Ott pedig valahol nulla és tíz, nulla és tíz száz között van.
Nullánál soha nem megy. Mínusz nem ér el a dolog. Nem ér el.
Így hát van egy plusz tér, amiben te gazdálkodsz. Abban te vagy élve maradsz, vagy nem. Viszont az élet és a halál síkjai sokkal közelebb vannak az emberekhez, mint itt. Itt a halál egy szörnyűség, ott a halál pedig egy élettel járó természetes folyamat. Ennek az elfogadása ott teljesen hétköznapi. És az élet elfogadása és a halál elfogadása, ez egy egybefolyó folyamat, és valóban mi jót tud...
Hát minden megkezdett élet halállal végződik. Hát,
olyan tehát még nem volt, aki túlélte volna az életet, úgyhogy az a legveszélyesebb dolog.
Ez olyan, mint egy repülő még soha nem maradt fent. Szóval ez pontosan ugyanez a
így van.
Életteli
hasonló. És visszatérve a sárkúnyhóra. Valóban van egy sárkúnyhom, mégpedig Bulawayo külterületén, mind a mai napig áll. Viszont ha oda megyek 5 év múlva, akkor is ott találom.
És ugyanaz van benne, amit
ugyanaz
benne hagytam.
Amit benne hagytam. Viszont hogyha itt hagyok Magyarországon egy lakást, elmegyek 3 hónapra, lehet, hogy az már nem lesz meg.
Hát vagy lehet, hogy feltörik azt a lakást.
Így van, vagy elárverezik.
Szóval valamit csinálnak.
Így van.
Mi van egy sárkúnyhóban? Hogy van berendezve egy sárkúnyhó?
Ugye, mint a magyar jurták, kör alaprajz. A vályogot vetnek, abból építik, és nádtető. Nos, a helyzet az, hogy egy sárkúnyhó nem sárkúnyhó, mert ezek hármasával, négyesével vannak, és mindegyik sárkúnyhónak egy funkciója van. Tehát van az a sárkúnyhó, ahol mi közösségi, ebben a közösségiben jönnek össze az emberek, az asszonyok ott középen főznek, és a füst kimegy a tetején. Az egy nyitott tetejű valami, de egy vákum az kiszívja a füstöt. Ettől függetlenül mindenki füstszagú lesz a végén. Van egy másik kisebb sárkúnyhó, az a hálószoba. Oda vonul vissza az ember a feleségével, vagy feleségeivel. Mert ugye az múlt adásban volt szó, hogy hány. Afrikában nincs meghatározva,
nincs határ.
Az iszlámban 4 a határ, de Afrikában amennyi van, amennyit el tudsz tartani. Volt egy ismerősöm Zambiában, akinek annyi felesége volt, ahány hely volt a buszában. Tehát a busz méret határozta meg az asszonyok szállát.
Ez egy Ikarusz vesz 55 személy, csak a nagy gáz van.
És a sárkúnyhók további része meg raktár. Tehát élelmiszer raktár, ahol gyümölcsöt gyümölcsöt, gabonát, egyebet raktároznak. Ezeket a sárkunyhókat egy ilyen állandóan gondozott, felgerebjézett, tiszta, tehát növények nincsenek ott, tiszta homokpad választja el egymástól, tehát egy, mint egy nagy homokozó lenne, és ezt hívják compoundnak, egy ilyen egységes rendszer. Ezt vagy fallal körülveszik, vagy nem. Az a lényeg, hogy nagyon gondosan fel kell gerebjézni, mert a felgerebjézett homokban lehet látni, hogy állatok járnak-e, vagy se, kígyó, bejött skorpió, bejött, vagy sem.
Tehát ez és állandóan,
persze, állandóan a nyomok után rohangálnak, és utána látják, hogy hova menekült az állat, amitől félni kell, és akkor azt agyoncsapják.
Nem mondtad a tisztálkodási lehetőséget, ugye sárkunyhóban ez valószínűleg nem működik. Az elemi szükségleteket, tehát magát a WC-t nem említetted, tehát ez hogyan működik?
Ez úgy működik, hogy a tisztálkodás, ugye maga a compound, ez csak folyó, illetve vízpartokon létesülhet, hiszen a víz az elemi dolog, hogyha közelben nincs folyóvíz, akkor kutatásnak, és akkor így. Az elemi szükségleteknél van egy érdekes logaritmus és derivált számítás,
mely szerint
pontosan kell ismerni, hogy milyen távolságra legyen a latrina a sárkunyhóktól. Ugyanis, hogyha túl közel van, akkor esetleg malária fertőzést kapunk, ha túl messze, akkor nem tudunk
sokat
elszaladni az oroszlán elől, ha éppen dolgunk kellős közepén támad. Tehát egy olyan pontosan matematikailag kifejezhető számértékben meghatározzák, hogy hány méter.
Tehát gyakorlatilag mindenre megvan a számítás, mindenre megvan a lehetőség. És bármennyire is egy európai szemmel elmaradottnak tűnnek ezek a bizonyos szolgáltatások és dolgok, azért nem jellemző a malária.
A helyzet az, hogy vidéken nem. Tehát ott, ahol a tradicionális törvények élnek, ott a tisztaság törvénye is él. Tehát nincs szemét. A szemetet is feldolgozzák, felhasználják, elégetik, vagy valami módon hasznosítják. Városokban él, ahol ugye urbanizálódik a világ, beindul a migráció, vidék, város, stb. És ezekre a rávárosokra valóban jellemző, mert oda rengeteg ember beözömlik, túlszaporodás van, a szennyvíz az jellemző, utcán folyik, és ez a malária melegágya.
Nicole Kidman és Robbie Williams. There's a something stupid.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes. You still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true. Well, now this seems so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make them come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love. Your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love.
Robbie Williams és Nicole Kidman, ez volt a Something Stupid. Dr. Miáfi Balázs itt a stúdióban, és hát beszélünk mindenről, amihez eszünkbe jut, hogy össze-vissza szaladgálnak a gondolataink, ugye a sárkunyholtól a valláson keresztül sok minden felé. És ugye egy kérdés, amely, hát nem tudom, hogy aktuális vagy nem, hogy előről kezdenéd az életedet. Akkor benne lenne a bábolnai vezérigazgatóság, vagy már sokkal korábban elmenti volna Afrikába?
Jó kérdés, így utólag az ember ezt nem tudja befolyásolni sajnos,
ez igaz.
De hogyha újból kezdeném, akkor előbb mentem volna Afrikába, tehát előbb találnám meg a boldogságomat. Egész más a szemlélet, tehát emberközeli szemléletről van szó. Kijönnek fehér emberek, én már így hívom őket ősi feketeként, és fehér ember gondolatvilágával azt hiszik, hogy minisztériumokkal, politikusokkal összejöve üzleteket fognak összehozni. Én már megmosolygom ezeket a dolgokat, mert ezek a szervezetek, intézmények lehet, hogy itt Európában igen komolyak, de ott arra felé csak azt az épületet jelzik, amerre éppen felírták ezt a szót. És ott, hogyha lobogtatnak egy papírt, és ezzel a papírral vidékre mennek, azt hívén, hogy ez egy érvényes döntés, ott mindenki röhög rajtuk. Én is így jártam több alkalommal, és ezt bábolnához csatolom vissza, hogy többen akartak Afrikában hatalmas földekhez jutni, birtokokhoz jutni, egyebekhez jutni. És amikor szóba került ezek nagyságrendje, hogy milyen igény, hogy hány hektár legyen, egyebek, erre mind megszerezhető az engedély, mert valahol minden országban vagy francia vagy angol jog van. Viszont egyet a fehér ember nem tud, hogy egy tradicionális világban a föld, főleg a termőföld, de a szavanna is, ez nem föld, hanem a lelkek nyugvó helye. És hogyha én azt megbolygatom, akkor esetleg zaklaknak érte. És ez általában így igaz. Úgyhogy a föld nyugvó helyére, vagy a lelkek nyugvó helyére irányuló törekvések sorra elbuknak, feltéve, hogyha nem valami nagyhatalom érkezik oda.
Hát a nagyhatalom ezt általában nem szokta komolyan venni, és át szokta
így van
lépni ezt a projektet. De hát, hogyha valaki földet akar venni, Magyarországon nagy földvásárlás van momentán, úgyhogy mindenkinek föld és föld és föld. De hát, hogy megművelni tudja-e vagy nem, vagy ha nagy nehezen, vagy nem is nagy nehezen bizonyos helyzetekben hozzájut egy nagy mennyiségű földhöz, akkor azt nagy valószínűleg nem tudja megművelni, hanem kezdődik a show előről, hív olyanokat, aki meg tudja művelni, és hát szól külföldön, és akkor viszont elad. Szóval, ahogy mondani igen szoktam, a show az folytatódik, de hogyha valaki Afrikában akar földet, termőföldet venni, arra sincsen semmi lehetőség?
Mindig van lehetőség, de akkor ezeket az átmeneti megoldásokat kell követni, hogy a tradíció is jól járjon, és a hivatal is jól járjon. Itt nem egyszerűen arra gondolok, hogy le kell pénzelni mindenkit, hanem a tradíció akkor jár jól, hogyha, mert erre van törvény, hogyha például egy minden törzsfőnöknek van egy adott jogrend, joga, amelyet a kormány szavatol számára. Tehát a francia rendelkezések alapján minden törzsfőnöknek 49 hektárig van joga földet adni. De nem külföldinek, hanem helyinek. Na most 50-t már nincs joga. Tehát 49-ig tart a jog, hogyha a saját törzséből kijelöl 10-20 embert, és ennek is 49, ennek is, majd eztán jön a fehér ember, és ezekkel köt adásvételi szerződést, akkor mindegyik jog kielégül.
Aha.
Tehát ezt már a okos külföld tudja, és így módon szereznek bányákat, földterületeket, nekünk ezt még tanulni kell.
Aha. Na most ugye azt mondtad, hogyha lepénzeli. Szóval mi a helyzet a korrupcióval Afrikában? Létezik korrupció, hogy Európában és Magyarországon létezett, volt, van és lesz, azt nagyon jól tudjuk. De Afrikában hogy működik ez a lepénzelem, és mivel lehet lepénzelni őket?
Hogyha most felsziszennék, és azt mondanám, hogy még hogy Afrikában korrupció, hát akkor ez hogy ne létezne, és sőt, korrupció nélkül nem működik semmi. De nagyon nagyképű lennék, ha azt mondanám, a világon bárhol nem így működne.
Ez sajnos igaz.
Ott megmondják egyenesen, hogy mi kell.
Mi mennyi, mi hány.
Mi mennyi és mi hány. Aha. Na most, akik nagy projektben gondolkoznak, és nem nagy hatalmakat képviselnek, azok eleve veszett fejszenyele. Az egyedüli ügyleteket, amiket én tudok fehér kezdőként javasolni, az, hogy itt egy táskapénz, itt valami anyag, csere, és fussunk. Ez a biztos ügylet. Ennél bonyolultabb ügyleteket nem. Na most, amikor már ugye a projektek vagy az ügyletek kerülnek szóba, akkor ez a korrupció tétel, ez veszélyt is hordoz, mert időben eltolódik a teljesítés, már az ügylet teljesítése, nyilván, és a pénz átadás. Tehát amikor én átadom, és az ügylet megvalósulna, addigra már lehet, hogy más ember fog ott ülni. Tehát így módon ezek már...
Szóval több táska pénz kell. Mi az, ami a fehéreket érdekli Afrikában, vagy Afrikából? Mi az, amit el akarnak minden körülményeket hozni? Hiszen Afrika, hát tényleg hihetetlen, mi minden van ott a földekben, és mi minden van azon a csodálatos nagy területen.
Fehér és fehér között óriási különbség van. Tehát akik volt gyarmatosítók, azok vissza szeretnének menni, és a pozíciókba visszaállni. Hát azért ők élvezték azt a természeti szépséget, az erőforrásokat, a jólétet. Ők ebből el kellett, hogy menjenek. Ez nagyon nehezen adatik meg nekik, bár azt hiszem, hogy a franciák igen erősen törekszenek a volt frankofon területek így módon betelepítésére, hiszen hogyha egy egyszerű tanári fizetést nézünk Párizsban, hogyha ugyanez a tanár el akar menni egy volt frankofon területre, négyszeresét keresi. Mindenhol működnek az Association Française, tehát a francia szövetségek, egyesületek, akik az adott országban munkalehetőséget biztosítanak az adott franciának. Tehát ez működik. Viszont ma Afrikában sokkal keményebb dimenziók is jönnek erőforrásokat gyűjteni, akikkel ezek a bizonyos volt fehérek, vagy most új fehérek nem tudnak megküzdeni. Tehát a indiai-kínai erőfeszítésekre gondolok. Ezek, azt hiszem, hogy most ők ketten dominálnak, Kína jelen pillanatban vezet, de India feljövőben van, és Indiának van egy hatalmas adó a kezében, hogy már 400 éve a családjaik ott vannak.
Aha, igen, hát ez,
és
ez
rájuk épít.
Nagy előny.
Nagy előny. Így van. És hogy mondjam, az ő gondolkodásuk és kultúrájuk valahol más. Az indiai kasztrendszer kultúra számára mi ott maximum egy ilyen rovar beosztásban szereplünk, elnézést, aki indiai és értve érzi magát, de ezt a saját bőrömön tapasztaltam. Tehát nem egyenlő elbánásban részesít, szépen fogalmazva, a másik próbálkozót. A kínai is inkább csak kínaival szeret üzletelni. Na most mi nem vagyunk, mi fehér társadalom, kelet-nyugat, így nem vagyunk összetartó társaság. És talán ez az, ami miatt mi vesztünk.
Igen, hát ez a magyarokra még inkább jellemző, de hát a fehérekre és kelet-európaiakra elsősorban. És hát ez megint egy picikét a vallás irányába tolhatná el, hogyha hagynánk a mi mostani beszélgetésünket. Neked mi a terved, mi a szereped? Hogyan határozod meg magad az ottani jelenléteddel? Tehát mi az, amit te szeretnél élni? Túl vagyunk azon, hogy jó értelembe vett életművész, és a lelkednek a felszabadítása és a tisztánlátása meg egyebek miatt szereted, a nyugalmad miatt, de hát egész biztos, hogy vannak céljai. Tehát neked mi a célod azzal, hogy ott vagy, és ott akarsz lenni?
Elkeserítő megfogalmazni azt, hogy elkéstem 60 évet. Ugyanis akkor voltak azok a felszabadító mozgalmak, amikor az én eszméim egyáltalán talajt foghattak volna. Nem mint hogyha egy rebellis ember lennék, és állandóan csak ilyen forradalmak szervezésével foglalkoznék, csak a szemem előtt történnek olyan igazságtalanságok, ami miatt ki kell nyitni az embernek a száját. Nos, miután látom azt is, hogy fölösleges kinyitni, hiszen van egy evolúció, ami Afrika most megy át, és a feketéknek ezt az evolúciót sajnos iszonyú nagy áldozatok
árán végig
kell csinálni, mert valahol van egy felzárkózás a világhoz. És ez az evolúció nem biztos, hogy a vallási értékek szerint megy, hanem egész más
a régi vallási értékek szerint.
Emiatt inkább azt szeretném ő nekik nekik tanítani, hogy mibe kéne beilleszkedni. Uh-huh. Mert ugye, ha természetben nézzük az evolúciós folyamatokat, akkor lehet, hogy igen szimpatizáns, és igen szimpatizálnánk, és minden vallási értékeket kielégítene az a kancsal és növényevő oroszlán, uh-huh. de biztos, hogy a természeti evolúció és jó indulatú, aki előre engedi a ragadozó társát, hogy ő egye meg a gazellát, de ez az evolúció során nyilván, hogy halálra ítélt oroszlán lenne. Tehát sajnos az evolúciónak ilyen oldala is van, és a kettő összehangolása között talán lenne egy egyensúly, amiben próbálkozom az ő győzködésükbe.
Nem egy kis feladat, ami sokkal könnyebb, idézőjelben könyvekkel is szeretnél foglalkozni, könyveket szeretnél írni. Miről szólnak majd azok a könyvek, amelyeket te ott, hát idézőjelben távol Európától túlra, tehát közel van Afrika, ez egy hülyeség, azt mondja, hogy a távoli Afrikában egyáltalán nem. Szóval a közeli Afrikában, amit te papírra szeretnél vetni.
Ez a bizonyos afrikai globalizációs folyamat, de az én könyveim főleg szatírák, tehát ilyen gúny, vicc, tréfa, uh-huh. de igen komoly gondolatokkal próbálom megspékelni ezeket a történeteket, és ezek a történetek viszont valós történetek. Tehát uh-huh. egyik sem műtörténet, amit én egy sárkunyhóban kitalálok, hanem mindegyiknek megvan az a személy gárdája, amelyiken végig haladt a történelem ezen szekere. Na most ezeket a történeteket foglalom én össze könyvekbe, hol memoárként, hol szatíraként, hol valamiféle ilyen storybook-szerűen, és ezeket szeretném publikálni.
Magyarországon, magyar nyelven, vagy pedig angolul, vagy éppen valamelyik afrikai nyelven ott Afrikában?
Magyarországon szeretném, mert erre van lehetőségem, uh-huh. és a helyzet az, hogy akármennyire afrikai a szív, de a nyelv az magyar. Uh-huh. Tehát aki beleszületik egy magyar anyanyelvbe, akkor azon tudja igazán kifejezni, így van, árnyalni egyebek. Na most az én titkos vágyam, hogyha ezek megjelennének ezeken az adott nyelveken is. Uh-huh. Ugye francia-angol lenne az igazi, bár azok is olyan nyelvek, amelyeket ők is csak tanulnak.
Tanultak, így van.
Uh-huh. De valahol próbálom a fekete irodalom bázisát megteremteni fehérként. Ez egy hülyeség, de próbálom.
Nem, hát ez hülyén hangzik, de nagy igazság van a dologban benne. Balázs, én kívánom, hogy sikerüljön, és nagyon-nagyon szeretném, mert most elutazol. Mikor Igen. utazol?
Szeretnék 20-a környékén elmenni, uh-huh. és szeretném megköszönni az Afrikai Magyar Egyesületnek azt, hogy mind a könyv témában, a könyveim kiadásainak, mind pedig utazásaim témáiban hatalmas segítséget kapok tőlük.
Mikor jössz vissza Magyarországra, terveid szerint?
Hát erre nem tudok én semmit sem mondani.
Ki kell pihenni most Magyarországot?
Nagyon, ez a pár hét, ez káó.
Ez káó volt? Ez káó. Lelkednek, gondolataidnak?
Hidd el, hogy én ugyanaz maradtam, aki voltam, és gondolom te is. Az ország lett más. Uh-huh. Tehát amikor én Afrikába megyek, nem térben vándorlok el, talán időben. Én azt az időt keresem vissza, amiben én felnőttem.
Időutazás.
Időutazás.
Hát az egész életünk egy nagy időutazás Igen. tulajdonképpen. Csak nem mindegy, hogy hol vagyunk Igen. abban az időben. Balázs, köszönöm szépen, viszont ha jössz, akkor mindenképpen elvárlak, a telefonszámod megvan, bár nem hiszem, hogy ezt Afrikában gyakran felveszed, de egész biztos, hogy meghallom, amikor itt vagy Magyarországon, és nagy-nagy örömmel szeretnék akkor is veled itt a mikrofon előtt is.
Köszönöm mindenkinek a figyelmét.
Köszönöm, hogy itt voltál. Szia!